A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének, lényének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet. Dicsőítünk és magasztalunk téged, Urunk, szerelmedért, szeretetedért. Örök szeretettel szerettél, ezért vontál magadhoz minket. Köszönjük ezt a helyet, ahol hangzik régóta a te szavad, és sok-sok élet megújult. Sokan föltámadtak lelki-szellemi halottaikból. Urunk, minden hely szent, minden hely templom, ahol te jelen vagy. Ezért az a mi kérésünk és imádságunk, hogy elsősorban a mi szívünkben, személyiségünk középpontjában legyél jelen, ebben a zaklatott, békétlen világban is, és ezen az estén is hadd imádkozzunk, könyörögjünk népünkért, nemzetünkért, amely lázas, beteg. Urunk, segíts rajtunk, könyörülj rajtunk, ne bűneink szerint fizess nekünk, hanem irgalmasságot szerint, hogy el ne sodortassunk, hogy tönkre ne menjünk végleg. Urunk, adj megtérést, add a te életet teremtő drága szavadat, amelyre lehet építeni családot, egyéni életet, gyülekezetet, egyházat, nemzetet. Szeretetedbe, kegyelmedbe ajánljuk magunkat ezekben a percekben is, és imádkozunk a távollevőkért is. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket a hét harmadik alkalmán, egy életen át, Istennel nem egy héten át, hanem mindig. Sokat járok, járhatok Kárpátaljáról, az egyik legszebb, legfontosabb ének, amely így kezdődik: mindig veled. Mindig veled, Uram. Reggel is, napközben is, de este is, a sötétségben is, amikor nagyon nehezen jön a hajnal, talán el se hisszük, hogy lehet hajnal, az egyéni vagy a közösség életünkben is, mindig veled, Uram. És hogyha mi lemaradunk, elcsángálunk, eltévedünk, vagy szándékosan letérünk az élet útjáról, akkor jöjjél utánunk, könyörülj rajtunk, mert mindig veled akarunk lenni. Közelben is, távolban is. Nem Dávidról és nem Saulról beszélünk mi itt, hanem szeretnénk az életről, az élet fejedelméről szólni és beszélni, mert egyszer csak ránk talált, többünkre, sokunkra ránk talált az élet. Én is azért állhatok itt, és azért szólhatok a testvérekhez, nem azért, mert valami jó képzésben részesültem, hanem azért, mert kimerem mondani, halott voltam és élek. Mert lelkileg, szellemileg valóban halott voltam, pedig volt jó szakmám, foglalkozásom, fényképész voltam, kerestünk jól, de lelkileg nem éltem, szellemileg nem éltem. Legyőztek, meggyötörtek dolgok, érzések, érzelmek, élethelyzetek, halálfélelem és sok minden más. És nem dicsekszem vele, de mindamellett, mindannak ellenére, hogy bibliaolvasó családban nőhettem föl, elhatároztam, hogy én pedig nem fogok megtérni. Mert nem kell ez a savanyú borka, életszerűtlen élet, csomó lógóorú, szomorú, panaszkodó keresztény közé. Nem akartam menni, de ez látszólagos kifogás volt, mert lényegileg azért érzékeltem, éreztem, hogy nem véletlenül vagyok, hogy van teremtő, van Isten, de az én bűneim miatt nem tudtam hozzá közelebb kerülni. Nem tudtam ezt akkor így megfogalmazni. Azt hittem szamár módon, hogy én akkor fogok igazán élni, hogyha elrugom magamat az Istentől, gyülekezettől, Bibliától, az élet beszédétől. És úgy gondoltam, hogy hagyjanak engem békén, Bibliával és mindenféle keresztény élettel hagyjanak élni. Szeretnék egészségesen, teljesen élni. De hát nem megy, mert Isten magára nézve teremtett mindannyiunkat, és ezért csak akkor élünk igazán, és nem vegetálunk, éveken, évtizedeken keresztül, húzva az igát, aztán esetleg ágyba később sírba dőlünk, úgyhogy nem tudtuk, hogy miért élünk. Tehát azért élünk, mert Isten képére és hasonlatosságára teremtett minket, és ezt az Isten képűséget, eredetünket kaphatjuk vissza a megtérésben és az újjászületésben. Ezért nagy kegyelem, hogyha hallhatjuk az élet beszédét, az élet igéjét. És hogy a Bibliából olvassunk föl részleteket, ez azt jelenti, hogy ami megiratott, ami tanulságunkra iratott meg, tehát nem elmélkedünk, meditálunk régi, unalmas, vallásos dolgokról, hanem Isten igéje szól hozzánk a mi életünkhöz személyesen, az igék alapján, a leírt igék alapján is. Sámuel első könyve 15. fejezetéből a 21. verstől olvasom majd Isten igéjét. Ez az este, ugye az este témája a papíron így szól, hogy Dávid és Saul. Tehát nem csak Saul, hanem Dávid és Saul. Tudjuk jól, Dávid volt Izrael egyik legnagyszerűbb, legjobb királya, mai napig is emlegetik, szeretik őt. Mi keresztények is Jézus előképének, sőt ősének gondoljuk, tartjuk az ige alapján. De Saul is Izrael királya volt. És nagyon sok mindenben hasonlítottak egymáshoz. Hát ő volt az első király. És hogy lett király? Úgy, hogy a nép hasonulni akart más népekhez, és kikövetelte Sámueltől, a lelki vezetőtől, és Sámuelen keresztül Istentől, hogy nekünk is legyen királyunk, és Sámuelen keresztül Isten győzte, megpróbálta meggyőzni a népet, hogy ne akarjatok királyt, mert ki fog titeket szipolyozni. Tönkre fog titeket tenni, elveszi a szőlőiteket, elveszi az életerőtöket. Ott hosszan sorolja Isten Sámuelen keresztül a nép számára, hogy nem kell olyan uralkodó, amely saját magának gyűjt, és közben a nép tönkre megy. Miért nem jó nektek egy hívő vezető, aki abban az esetben felkent Isten szolgája Sámuel volt, akinek nem akármilyen gyermekkora és tapasztalatai voltak Istenről, már kisgyermek korában használta őt az Úr egy nagy bajban lévő ország helyzetében. Kedves testvérek, gondoltunk-e arra, hogy nem a távoliak, nem az Istenben nem hívők, nem feltétlen a Góliátok az okai annak, hogy népünk, nemzetünk ilyen nyomorúságos helyzetben vagyunk, van, hanem talán benne vagyunk ebben mi is. Az egyház, a papok, az élik, akik ülnek a templomban, motyognak, és eljárnak minden alkalomra, de már erőtlenek, de már nem hallják azt, hogy él az Úr, és az Úrnak van szava, akarata, szándéka. És ezt egy kis kamasz kell, hogy meghalljod éjszaka alvás közben, és az idős papnak eszébe se jut, hogy hát, ha az Isten él, és az Isten szól, hát szól. És egy kicsi gyermeken keresztül kezdi a nép meggyógyítását, megújítását. Tehát nem mondjuk azt, hogy mi kicsik vagyunk, kevesek vagyunk, mi nem tudunk semmit tenni, hiszen olyan erővonalak vannak körülöttünk. Népünk nagyon beteg. Nem mindenki, és nem mindenütt, nem az egész test, de nagyon nagy betegségek, bűnök, bajok vannak. Valaki azt mondta nekem reggel telefonban, hogy olyan, mint a lázas beteg, ezért lázonganak, lázadnak sokan. De nem a lázat kell gyógyítani, csak egy következmény. A betegséget kell meglátni. A betegség pedig mi? Itt vagdalkozunk jobbra-balra, a magyarok istene, Isten áld meg a magyart, és ez, és amaz. Az, hogy magyar népünk jelentős része pogány, lényegileg Isten nélkül élünk, döntünk, és sokszor sajnos, ezt ki kell mondani, az egyházban is, a gyülekezetben. Vallásosan ugyan, de lényegileg Isten vezetése nélkül. És sajnos Saul annak ellenére, hogy nagyszerű ember volt ő is, Isten kiszemelte őt, ha már kierőszakolták a királyságot, van olyan, jó, aki kierőszakol egy párválasztást, egy szakmát talál, de nem kérdezi meg az Urat, meg hogy hova költözön, meg hogy mit tegyen. Nem feltétlenül taszít Isten minket a pusztulásba. Ha ezt már annyira akarod, annyira szeretlek, mint hogy egy szülő annyira szereti a gyerekét, hogy hát persze, hát akár még a börtönbe is bemegy hozzá, és viszi neki a palacsintát, meg imádkozik érte. Hát fiam, ezt te választottad, nem értek vele egyet, de szeretlek. És ezt mondta ki Isten nagyon sokszor Izrael népe és az egyház népe életében. Izrael és aztán a keresztény egyház is vétkezett bőségesen annyit, hogy Isten már lehúzhatta volna rólót. Azt mondja, elég ebből. Olyan botrány vagytok a világban, de szeretlek, könyörülnöm kell rajtad. Felindul Isten bensejében, és könyörülni akar rajtunk. És Sault mégiscsak ugye kiválasztják, Sámuel királlyá keni, és elkezd működni a dolog. Saul kapja az Úr lelkét, és az ige szerint más emberré lett. Saulnak megváltozott az élete. Vannak emberek, akik Isten közelébe kerülnek. Hallják az ő szavát, látják Sámuelt. Meg is változnak a dolgok az életükben, és valahogy elindulnak. Aztán hajótörés szenvednek valamiért, valamitől. Szokták mondani, hogy az evangelizáció az szól elsősorban a hitetlenekhez, a távol lévőkhöz. De hát testvérek, azok az úgynevezett távol lévők, hitetlenek. Sokszor a megbukott, színészkedő, kettős, skizofrén életet élő Saulok miatt nem tudnak közeledni hozzánk. Nem tudják pontosan megmagyarázni, de rosszul vannak sokszor az egyház közelében, közegében. Részben azért, ami miatt én is rosszul voltam, mert az én bűneim távolítottak el Istentől. Másrészt azért, mert érezzük, érzékeljük sokszor, hogy ez nem hiteles, valami nem tiszta, valami nem működik. Nem tudom megmondani, hogy mi, de nem vonzó. És megdöbbentő, hogy Saul életében is, a bukása után is funkcionál minden tovább. Működik az egyház. Felkent király. Szól a néphez. Például van olyan jelenet, hogy megtisztítja Izraelt a halott idézőktől. Hivatkozik az igére. Saul prédikál. Ugye papol, elmondja a dolgokat. És nem sokára ő maga megy a szellemidézőhöz. Tehát Saul élete nagy figyelmeztetés mindjárt számára. Érdemes ezen elgondolkodni, mert ezért erőtlenek és betegek sokan közületek. Ezért erőtlen és beteg sokszor, sok esetben a magyar kereszténység, a magyarországi gyülekezetek. Mert bűn és ünneplés együtt van a mi életünkben. Úrvacsora és gyűlölködés együtt van a mi életünkben. Mert Szentlélekről álmodozunk, és mégis megtörjük a paráznaságot, gonoszságot, pletykálkodást és sok mindent a mi életünkben. És Isten persze, hogy szereti az elesettet, a bűnöst, a nyomorultat. És oda telepszik a bűnösök asztalához, és a bűnösök barátja lesz. De a bűnösök megváltója és szabadítója. És Jézus nem akar minket a mi bűneinkben hagyni. És aztán eljön az az állapot, amikor a kettősség miatt, a kettős ügynökség, a kettős élet miatt egyszerűen elfárad, erőtlenné lesz, hiteltelenné lesz a keresztény életünk, de a verkli megy tovább. A verkli megy tovább. Beülünk, mondjuk, felvesszük az zakót, elővesszük a Bibliát, de érezzük, hogy erőtlenek vagyunk. Tehát ez az alkalom szól természetesen a távolról érkezett testvéreknek is, és szól nagyon a templomba járóknak, gyülekezetbe járóknak, hogy meg ne csaljon minket a sátán. Mert az Isten, amikor haraggal, felindultsággal beszél bűnökről, azt nem azért teszi, mert ő ilyen haragvó, idős Isten, hanem mert tudja, hogy ezek a dolgok nagyon nagy fájdalmakat okoznak a mi életünkben. Nagyon rossz úgy keresztény életet élni, hogy azt mi meljük, hogy annak az erejét nem éljük meg, nem érzékeljük. Tehát Saul is király volt, felkent volt, és győzelmei voltak. Harcolt, küzdött, építette az országot, és aztán elkezdődött az életében az engedetlenség, a kompromisszum, ami ma olyan nagyon népszerű kifejezés, az a gondolat, hogy mindenkinek igaza van. És aki ezt szóvá teszi, annak is igaza van. És annak amit mond valaki, annak, ha ellenkezőjét állítja, annak is igaza van. Hát nincs igaza mindenkinek, és mindig, és minden körülmények között. És Isten népe életében hallatlan nagy veszély és kísértés, a kiegyezés, a kompromisszum, a megalkuvás. Az én életemben is számtalanszor tapasztaltam, egyéni keresztény életemben, úgy, mint férj, úgy, mint apa, úgy, mint lelkész, hogy ahol egy kicsit is kezdünk kiegyezni a dolgokkal, és megmagyarázzuk, az ember átéri az erőtlenséget. és közel kerül esetleg a bukáshoz, és Saul életében ez rendszeré vált, folyamatosan így élt, hogy próbált jó vallásos Izrael felkent királya lenni, és közben engedetlen volt. Miért? Miért? Hát mert az ember esendő, mert valóban az ember törékeny, és az ember egoista, és kellett neki nagyon a hatalom, kellett neki nagyon a dicsőség, és nem akart, nem tudott megtérni, mert megkeményedett közben. És egy ilyen nagy nyomorúság után, amikor engedetlenségek sokasága volt már Saul élete mögött, ezt olvassuk Sámuel első könyve 15. fejezet 21. verstől. A nép azonban elvette a zsákmányból a kiírtásra szánt juhok és marhák javát, hogy feláldozza Istenednek az Úrnak Gilgálban. És Saul felmondja a leckét Sámuelnek, hogy így harcoltunk, így küzdöttünk, ezt tettük meg, és tartottunk megtartottuk az istentiszteletet. Volt hálaadó istentisztelet is. Minden rendben van. És aztán van olyan, hogy a próféta kicsattan, gyűlölöm, megvetem ünnepléseiteket, mert bűnt és ünneplést együtt el nem szenvedhetek. Azt olvassuk az igében, hogy hagyjátok abba a lantpengetést, elegem van ebből, mert látlak benneteket, hogy enerváltak vagytok, hogy nem működik, a kegyesség látszatát tartjátok, de annak erejét lényegileg megtagadjátok. Akkor ezt mondta Sámuel, talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és a véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Testvérek, rafinált az ember! Amikor Jézus arról beszél a templomban vallásos embereknek, hogy olyanok vagytok, de én is messze menem benne vagyok sajnos sokszor, azt mondja Jézus, olyanok vagytok, mint a rablók, akik zsákmányt szereztek, és elmennek egy barlangba és osztozkodnak. Ez van! És ezt nevezitek ti istentiszteletnek, amikor saját egótokat elégítitek ki, amikor igazán nem is változott meg semmi az életetekben, vagy visszavettétek az eredeti bűnöket, és eljátszátok a szerepeket. És abban a templomban mondja Jézus az idős, ősz, tiszteletre méltó tanítónak, Nikodémus, szükséges, muszáj, fontos, elengedhetetlen, hogy újonnan szülessél. Ne élj tovább enélkül. És Nikodémus, mint jó agy, mint jó ész, elkezd filozofálni. És Jézus azt mondja, állj, nem erről szól a dolog. Nem a te képességed, nem a teológiai képzettséged, nem a különböző végzettségű emberek, intellektuális vagy kevésbé intellektuális emberek től van egyház és gyülekezet, hanem Isten lelkétől, ahogy az útmutató, bibliaolvasó útmutatóban, ez a mai ige, pont János 3:8-ból, a szél arra fúj, mondja Jézus Nikodémusnak, amerre akar. Ezt nem tudod befogni, Nikodémus, a te izraeli csodálatos teológiai rendszeredbe. Sem a református, sem evangélikus, sem semmilyen rendszerbe, KT-ba, énekeskönyvbe, imába, őt be nem foghatod. Egyetlen egy templom, hát maga Salamon mondja, hogy nem tudja őt befogadni, még az egek egei sem. Hát hogy gondolnánk, hogy mi őt megfogjuk? Az Úr szabad. A szél fúj arra, merre akar, hallod a zúgását, de nem tudod honnan jön, és hová megy, és itt folytatódik. Így van mindaz, aki újonnan született. És ott az eredeti szövegben talán sokszor hallottuk, tudjuk, hogy Jézus arról beszél, hogy föntről, Istentől, a Teremtőtől kell nemzetnünk, vagy lehet nemzetnünk, fogantatnunk, és születnünk. Tehát Isten munkája, isteni teremtő erő által lehetünk Isten gyermekei. Talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és a véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Az égő és véres áldozatok ma micsodák? Hát az úrvacsora, hát az evangelizáció, hát a konferenciák, hát a reggeli imádkozások, a sóhajtozások, a kegyes életmód folytatás, amiben az ember képes elbújni Isten elől, az élő Isten elől. És ez volt az, amire az első este utaltam röviden, amiről Bart beszélt, hogy ez a legnagyobb, legrafináltabb ateizmus, amikor az egyház úgy él, hogy Istent emlegeti, de lényegileg nem őt követi, ahogyan Saul életében is megtörtént. És emiatt bajba kerül Saul, és bajba kerül a környezete. Nem működik úgy a dolog, ahogy kellene annak működnie. Hangzik tovább a szó, bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál. Mi az engedelmesség? Próbáld ki. Kövesd, állj rá az igére, hogy az működik, hogy az tényleg működik. És amikor Isten nagy-nagy irgalommal, szeretettel mégis utánam jött és átölelt, úgy, hogy nem akartam megtérni. Az életem első 18 évében én annyi Bibliát olvastam, annyi ígét hallottam, és annyira untam. Annyira érthetetlen volt, és nem kínai, hát mondhatjuk görögnek, hébernek, akárminek. Hosszú családi bibliaolvasások, és a templom, hát nem beszélve arról, ott aztán semmit nem értettem. És aztán azok az igék, amelyek közel 2 évtizeden keresztül valahogy mégis eljutottak hozzám, kezdtek meg elevenedni, kezdtek élni. És valóban Isten olyan állapotot hozott el fiatal életembe, hogy átéltem, mit jelent, hogy elterül Góliát. És emlékszem olyan alkalmakra, amikor végig gondolhattam Isten jelenlétében a 10 igét, a 10 parancsolatot, és úgy éreztem, hogy tulajdonképpen úgy működik minden. És valószínűleg működött is, persze az Úr fényében, világosságában nyilván egy részszerint való élet volt az is, de amikor Isten lelke valóban segít a mi erőtlenségeinkben, akkor működnek a dolgok. Góliát elterült, és ezt sokan átélik. Hú, működik a hitem. Győztem. Átéltem a megtérést. És aztán ez egy nap volt, egy délután. És így emlegetik sokan, hogy amikor az 50-es években, vagy 60, nem tudom, hanyas evangelizáción, és aztán azóta, és aztán telnek az évek, kicsit megfáradunk, megkopunk, kiegyezünk, megmagyarázzuk a dolgokat, és elfáradunk. És aztán újra szól az ige. Térj meg, újra térj meg hozzám. Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás rétke. És az ellenszegülés, mint a bálványimádás. Ezt nem zord módon összevont szemöldökkel mondja az Úr, hanem érző, fájó szívvel. Azt mondja, hogy az engedetlenség olyan súlyos, mint a varázslás bűne, vagyis halálos. Vagyis nem működik akkor a hit. Nem működik. Mert az ember ellene áll az igének, nem fogadja be. Azt mondja, azt olvassuk, hogy szeliden fogadjátok a belétek oltott igét. Mert az az ige ott elkezd majd dolgozni. Annak ereje van. Abban erő van. Isten ereje, Isten teremtő hatalma. Ezért történnek meg olyan dolgok aztán, amiről nem is gondoltuk, hogy megtörténik. Akár csak az én életemben is, hogy mégiscsak hitre juthattam. Mégiscsak megtérhettem. És lehet, hogy nem is élnék, és mások is talán ezt el tudnák mondani. Ez akkor nem történt volna meg, de aztán telnek az évek. És mi lesz veled? Mi van velünk? Mivel te megvetetted az Úr igéjét, ő meg elvetett téged, és nem leszel király. De azért nem azt olvassuk itt, hogy neked aztán annyi, ahogy szokták ezt mondani. Hogy mész a pokolba. Nem ezt mondja neki Sámuel. És annyira szívszorító, amikor az oltár mellett megfogant gyűlöletből, amikor Kain leüti Ábelt, és Ábel lehorgasztja a fejét, mármint Kain, és úgy ítél maga fölött, hogy számomra nincs megtérés. Ez a kaini állapot, indulat. Olyan nagy az én bűnöm. Ezzel gyötrődnek sokan, hogy számomra nincsen feloldás, nincs megoldás. És aztán Isten ráteszi azt a bizonyos bélyeget Kain homlokára, és hogy szokták ezt emlegetni szélső törvényeskedő testvérek? A Kain bélyege, ez Kain, ennek számára nincs. És mit mondott az ég? Nem ezt olvassuk ott, hogy Kaint senki meg ne ölje. Álljon meg az átok. Isten könyörülő Isten. Nem ez a foglalkozás, hogy kit miért büntethet, kopinthat a fejére. Isten szereti Sault. Isten szereti Kaint. Isten szereti az átkozódva őt megtagadó Pétert. Azért tud úgy nézni rá, hogy Péter keservesen sírni kezd. Tehát nem végleg vetette őt el, hanem azt mondja, nem leszel király. És aztán elkezdődnek a hosszú fejezetek, amit tegnap este hallottunk, hogy ugye a Góliátos történet egy fejezet, de ez bizony nagyon hosszú. Testvérek, a bűn útja nagyon hosszú Saul számára, de mert nem akar megtérni. Isten nem azt mondta neki, hogy nem térhetsz meg. Meggyőződésem és tapasztalatom magam és mások életében, hogy vannak ilyen eszement állapotok, amikor hallgatunk az ördög szavára, és eltelnek hónapok, évek, és rág minket az a nyomorúság, nyavaja, bűn, elrontott dolog, amit talán anyánkkal szembe követtünk el, amit talán egy kis állattal szembe követtünk el 2-3-4 évesen, vagy bármi más, annyi minden van, annyi minden fájod belül, és hallgatunk a gonosz szavára, sátán szavára, hogy neked nincs abból megoldás, feloldás, nincs bűnbocsánat. És ez az ördög szava, aki eltaszít és megaláz minket, meg akar alázni minket. A 24. fejezetből is olvasok néhány verset. Sámuel első könyve, 24. fejezet, 13. vers. Tehát telnek az évek, és Saul él, küzd, harcol, ünnepek vannak, győzelmek vannak az életében, de lényegileg érzi, hogy belül valami nagy baj van. És addig is találkozott ő többször Sámuellel is, nyilván más hívő emberekkel is, és Isten szólt hozzá, de ő ellenállt. És egészen kemény, megáltalkodott állapotba került, és belement olyan szörnyű bűnökbe, bajokba, hogy elkezdte üldözni tulajdonképpen Dávidot, de nem Dávidot üldözte ott tulajdonképpen. Féltékeny volt ugyan, és erre könnyű hivatkozni, lélektani ok, hogy féltékeny volt. Nem ez a gond. Istent üldözte ott, saját magában. És van egy új szövetségi Saul is, aki éppen gyűlölettel megtelve ment a keresztények ellen, és az Úr Jézus ebben az állapotban őt meglátta, megszánta, és megjelent neki, és megszólítja őt a damaszkuszi úton, és azt kérdezi, miért üldözöl engem? Engem. Sokan nem tudják, hogy mi az a sok feszültség, küzdelem, reménytelenség az életükben. Küzdenek, harcolnak az élettel, az élet értelmével, vagyis a mögötte lévő teremtővel. És ezért kéri az ige, hogy az Istenre kérünk, béküljetek meg az Istennel. Ez a békétlenségek legfőbb oka, hogy az Istennel vagy, és akkor rákenjük erre, arra, amarra, Dávidra, aki karrierista, aki le akar engem taszítani, ugye házassági rivalizálások, meg munkahelyen is, mindenütt máshol, pöfögünk, bosszankodunk, küzdünk, harcolunk. Tehát nem az a lényeg, hogy harcoljunk, hanem hogy az Úr harcát harcoljuk. Mert ha nem az Úr harcát harcoljuk, akkor depressziósak leszünk. Akkor kimerülünk, és nem működik az egész a mi életünkben. És aztán odáig jut Saul, hogy például tühében, elvakultságában kiírt egy nap 80 papot, az Úr papjait. És aztán még eszébe jött, ja tényleg még a várost is, haragszom rájuk. Akkor még az embereket is, másokat is kiírt. És aztán üldözi Dávidot. És ismerjük a történetet, hosszú éveken keresztül ez történik, ez folyik. És aztán vannak olyan helyzetek, amikor Dávid ugyanazokkal az eszközökkel, amelyekkel Saul ellene harcol, föléphetne Saullal szembe. Például ez a jelenet, hogy egy barlang, miért van barlangban, miért csövezik? Hát csövezik szegény, hajléktalan Dávid. Hát nincs otthona, mert menekül. És akkor gondoljunk bele egy kicsit Dávid életébe is, mert itt Dávid és Saul van előttünk. Hát Dávid, ő is felkent király, kapja a Szent Lelket, élete megváltozik, nem is akármilyen győzelmei vannak, például a Góliátos történet, és aztán várhatná, hogy mikor ülök trónra, mikor rendeződnek úgy a dolgok. Uram, kérem az irodámat! És semmi sem úgy történik, ahogy Dávid gondolná, és biztos, hogy voltak neki nehéz napjai, éjszakái, ahogyan Jeremiásnak is, és sokaknak, másoknak. És menekült, és azt érezhette, hogy telnek az évek, és nem tudok igazán mit tenni ezzel a Saullal, ezzel a helyzettel. És aztán egy barlangba meghúznák magukat, ott eszegetnek nyilván, küszködnek. Talán éppen egy nagy sírás után van Dávid. Aztán énekelget Istenhez, írogatja zsoltárokat, keserű zsoltárokat is, aztán dicsőítő zsoltárokat is. És egyszer csak hallja, hogy a barlangba bejön Saul. Dolgát végezni. Így olvassuk az igében. Micsoda helyzet, micsoda jelenet. És ugye Dávid megölhetné azt, aki az ő életére tör. És aztán tudjuk, hogy csendben levágja köpenye csücskét, és aztán Saul kijebb megy, és utána szól neki Dávid, hogy itt vagyok, Dávid, itt vagyok, Saul, megölhettelek volna. És ebből a beszédből egy részlet, a 13. verstől, tehát Dávid mondja Saulnak, az Úr tegyen igazságot köztünk, az Úr álljon értem bosszút rajtad, de én nem emelek rád kezed. Ahogyan az ősi példabeszéd mondja, gonoszoktól gonoszság ered, de én nem emelek rád kezed. Miről van itt szó? Működik a kenet. Működik Dávid életében az ige, hogy ő neki nem az a célja, hogy üssön, vágjon az ige kardjával ölni is lehet, testvérek. Vagdosni az igéket a másikhoz. Nem megy előre a dolog. Nem hisszük el, hogy sokszor ez az oka. Pedig azt mondjuk sokszor, hogy igét mondtuk, igét szóltuk. Azt mondja Dávid, nem emelek rád kezed, nem az én dolgom, hogy téged én megbüntesselek. Hogy szokták mondani, hogy hát valakinek meg kellett mondani. Ki ellen vonult ki Izrael királya, kit üldözöl? Itt hangzik el ez a mondat. Kit üldözöl? Egy döglött kutyát, vagy egy árva bolhát? Legyen azért az Úr a bíró, és tegyen igazságot köztünk. Vizsgálja meg, és perelje peremet, szolgáltasson nekem igazságot veled szemben. Tehát ez a különbség. Szinte mindenben hasonlít a kettőjük élete, hogy Dávid igyekszik élni a kegyelemből, igyekszik élni az igéből, engedelmeskedik, engedi Isten indulatát, Isten jelenlétét az ő életében. Valószínű, hogy volt Dávidnak olyan állapota, amikor azt gondolta, hogy tényleg meg tudnám folytani ezt az embert. Nem bírom tovább. Hát mit gondolunk, mikből születtek meg azok a keserű zsoltárok? Rendkívül fájdalmas, nehéz mondatokat elmond, de kinek? Az Úrnak. Uram, nem bírom tovább. És elkezd beszélgetni az Úrral, és akkor az, ilyenkor van esély arra, hogy az Úr válaszol. Amikor befejezte Dávid, Saulhoz intézett szavait, megkérdezte Saul, a te hangod ez, Dávid fiam? Milyen szép, milyen megható. Fiának mondja. És Saul hangosan sírni kezdett. Micsoda dráma. A nagy király, és egyszer csak összeomlik. Sír. Érzelmes. Az érzelmei mozgatják. Eltávozott tőle az Úr lelke, és kiszolgáltatottjává válik saját értelmének, érzelmének, akaratának. Ezre mondja az ige, hogy ezek a pszichikus emberek, akiknek van értelmük, és esetleg gyilkos fegyvereket gyártanak vele. Van érzelmük, és az az érzelm rángatja őket, megalázza őket. Érzelem, értelem, akarat. De minden szükség van felülről újonnan születni, nemzetni, hogy ezeket Isten szent lelke meggyógyítsa, megszentelje és használja. Ha nem, akkor egyik pillanatban énekelj Dávid egy kis zsoltárt, olyan jó azt hallgatni, és két ilyen jelenetről is olvasunk, hogy Dávid pengeti a lantot, énekel a depressziós, vallásos főnöknek, királynak, és az áhítat közben repül a lándzsa. Mi szoktuk azt mondani, hogy már a templom előtt, Isten tisztelet után már milyen dolgok foglalkoztatnak minket. Nem, Saul nem várja meg a evangelizáció végét. És képzeljük el, hogy lanttal énekel Dávid, valószínű, hogy az általa írt zsoltárokat, talán éppen az, hogy megkened fejemet olajjal, csordult ívan, parram is, repül a lándzsa. És éppen el tudja rántani a fejét. Ha nem rántja el, ott szúrja át a lándzsa. A vallásos lándzsa. A meg nem tért vallásos ember erre is képes. Aztán sír, aztán megbánja, aztán átöleli a másikat. Ó, még egyszer bocsáss meg. Ó, Uram, múltkor mondta valaki, hogy évek óta minden karácsonykor elhatározom, hogy leteszem a cigarettát. Aztán ugyanúgy tovább. Ez eddig megy a mi képességünk. Isten erejére, jelenlétére van szükségünk. És ahol hangosan sírni kezdett, azután ezt mondta Dávidnak, te igazabb vagy nálam, mert jól bántál velem, bár én rosszul bántam veled. Igazi bűnvallás. Még ezt is megteszi. Te most tudtomra adtad, milyen jót tettél velem. Az Úr a kezedbe adott, és mégsem öltél meg. Ha valaki rátalál ellenségére, sértetlenül bocsátja útjára. Jóval fizessen neked az Úr azért, amit ma tettél velem, mert magam is tudom, hogy te biztosan király leszel, és általad virágzik fel Izrael királysága. Esküdj meg most az Úrra, hogy nem írtod ki utódaimat, és nem törlött ki nevemet nemzetségemből. Dávid megesküdött. Testvérek, lándzsa vagy lant? Érzelgős, Isten lelkétől elrugaszkodott, vallásos élet, amely kudarcokat kudarcra halmoz, vagy küzdelmes, harcokkal is teli élet, de mégis Isten jelenlétében. És mi történik Dáviddal? Dávid miért nem foglalhatta el azonnal a trónját? Mi történt a gyilkos Mózessel, aki leütötte indulatból, haragból az egyiptomit, és aztán el kellett menekülnie éveken keresztül? Az Úr felkészíti egy nagyobb munkára, nagyobb szolgálatra, összetörettettség, megtérés, könnyek, éhezés, fáradtságok által. Megedzi, fölkészíti egy nagy munkára, egy nagy szolgálatra. Ezért óvakodjunk attól, hogy túl sokat nyafogjunk, annak ellenére, hogy Dávidnak is, nekünk is néha nagyon nehéz élethelyzetünk van. De gondoljunk arra, hogy az Isten többet akar neked adni. Nagyobb munkát, nagyobb szolgálatot, nagyobb hitelességet, több gyümölcsöt. Jézus azt mondja, hogy gyümölcseikről ismeritek meg őket. Hát a gyümölcshöz erő kell, energia kell, táp, anyagok kellenek. És hogy egy fán sok gyümölcs legyen, és sokan tudjanak arról venni. Ahhoz meg kell erősödni. Ahol lakunk, a 16. kerületben múltkor a házunk előtt érdekes módon egy 8-9 éves tuja kidőlt. Pedig a ház mellett van 30-40 centire ültetve, és megdöbbentő látvány volt a nagy vihar idején. Az összes többi tuja ott maradt, ez kidőlt. És akkor hallottam erről egy rövid bejátszást a rádióban, hogy a fáknak szükségük van arra, hogy a szélben megedződjenek. És úgy tűnik, hogy ez a tuja túlságosan védett állapotban volt, és vannak ilyen nagyon védett, nagyon problémamentes kereszténységre vágyó emberek, de hát ki más, ki ne lenne ilyen, én is ilyen vagyok, mindenki. De Isten meg akar minket edzeni, hogy áldottak legyünk, áldás hordozók és áldás közvetítők. És még egy mai igét szeretnék idézni, Jeremiás 23-ból. Nem csak a közelben vagyok Isten, így szól az Úr, hanem Isten vagyok a távolban is. Nem én töltöm-e be az eget és a földet. Testvérek, Isten lelke írja be szívünkbe ezt nagyon mélyen. Nem csak a közelben Isten ő, a távolban is. Ez annyit is jelent, hogy mi is úgy érezhetjük magunkat, hogy nagyon távol vagyunk dolgoktól. De ő ott is Isten. Olyan megrázó a 139. Zsoltárban az a hívő imádság, hogy valaki azt mondja, hogy ha Seolban vetném is meg az ágyamat. Tehát mi költői szétkép, tulajdonképpen arról szól, hogy bár csak elmennék, nem bírom tovább, annyi a harcom, küzdelmem, nehézségem. És azt írja aztán lélek által a Zsoltáros, te ott is ott vagy. Te ott is ott vagy. Isten áldjon meg minket ilyen állapottal, de ez oda kell adni a mi szívünket. Meg kell vallani az engedetlenségeinket. Meg kell vallani azt, hogy próbálunk kétszínű életet élni sokszor, és így telik el sokszor több év, több évtized. De az Isten szeret minket. Az Isten úgy szeretett, hogy ezeket a mi bűneinket fölvitte a Golgotára, fölvitte a keresztre, hogyha ránézünk, hittel nézünk, őrá legyen ebből szabadulásunk, gyógyulásunk, imádkozzunk. Úr Jézus, te mindent tudsz, te mindent látsz, ismersz minket, jobban, mint az anyánk, jobban, mint a mellettünk élő, jobban, sokkal jobban, mint saját magunk, és te mégis szeretsz, mégis számon tartasz minket, mégis szólsz hozzánk, látod, mennyi önbecsapás, mennyi kétszínűség van a mi életünkben, mennyiszer csak gyakoroljuk a kegyességet, de annak lényegét, a forrást, az erejét nem tapasztaljuk, mert a mi bűneink, sokszor vallásos bűneink is elválasztanak minket tőled. Ó, Urunk, könyörülj rajtunk, bocsáss meg nekünk, szabadíts meg a gonosztól, és kérünk, hogy legyen meg a te szent és jó akaratod a mi életünkben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Jézus Krisztus mondja, íme az ajtó előtt állok és zölgetek. Aki meghallja szavamat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorázom, és ő én velem. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!